14. versétől a 20. versig terjedő szakaszból.
Amikor leértek a sokasághoz, egy ember odament hozzá, térdre borult előtte, és így szólt. Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved. Gyakorta esik tűzbe, és gyakorta vízbe. Elhoztam őt a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus pedig azt mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrjelek még titeket? Vezessétek őt ide hozzám. Jézus megdorgálta az ördögöt, és az kiment belőle. A gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Ekkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig azt mondta nékik, a ti kicsiny hitűségetek miatt, mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, hálát adunk neked, hogy te akkor is hisz bennünket magadhoz, amikor hitetlenek vagyunk. Amikor elfajult gondolataink vannak, amikor bűneinkben járunk, te azt mondod, hogy gyertek hozzám. Köszönjük, hogy neked semmi sem lehetetlen, és köszönjük, hogy akarsz nekünk hitet adni, és kérünk is, hogy valóban tudjunk hinni benned, hogy neked semmi sem lehetetlen. De hadd könyörögjünk azért, hogy hadd tudjunk a te utadon járni, hadd tudjunk hinni benned minden nap, mert azért botladozunk, azért kicsiny hitűsködünk, mert nem hisszük el azt, amit te mondasz nekünk. Hadd lehessen ez a mai Isten tisztelet is a bűnbánat helye, a figyelmeztetés helye, a tanítás helye, a kérés helye, hogy hinni taníts, Uram, kérni taníts bennünket. És köszönjük neked a Golgotai keresztet, hogy ott legyőzted a sátán munkáját, aki gyakorta vitt minket tűzbe, vízbe. De köszönjük, hogy te legyőzted. Hadd kérjünk most is, hogy légy itt közöttünk, hadd hajtsuk a te szívedre a mi fejeinket, lelkünket, hogy taníts bennünket hinni, imádkozni és téged követni a keresztet felvéve. Így áld meg az ige hirdetőjét és bennünket a hallgatókat, hogy ne aludjunk, hanem felserkedhessünk a halálból az életre. Így legyen ez az alkalom is ilyen felserkenő életté. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 103. Zsoltár 13. verséből olvasom. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Amen. A 234. dicséretünk második versét énekeljük. Istenünk igéjét a korintusiakhoz írott második levélből olvasom, az 5. fejezet 7. verséből. Mert hitben járunk, nem látásban. Amen. Foglaljunk helyet. Az evangéliumok úgy mutatják be Jézust, mint a szelídség mintaképét. Szelíden fogadta a gyerekek zsivaját, szelíden fogadta a felnőttek tömegét, tanítványai értetlenségét, a betegek tülekedését, a farizeusok rossz indulatát, az őt eláruló Júdást, az őt elfogó katonákat, a nagy tanácsi ítéletét, a helytartó ítéletét, a kereszt gyötrelmeit. Amikor ez a szelíd Jézus mégis megharagszik valami miatt, annak igen nagy oka és jelentősége van. Két esetről tudunk, amikor Jézus igencsak kijött a sodrából. Ezek közül az egyik, amikor a farizeusokra haragudott meg, amiért egy sorvadkezű embernek a gyógyítását akarták megakadályozni. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk. Ezután ismét a zsinagógába ment. volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek: állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, szomorkodva szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Tehát ez a szelíd Jézus, ha találkozik az emberi gonoszságnak ezekkel a mélységeivel, nevezetesen, hogy őt így el akarják ítélni, illetve akadályozzák egy embernek a felépülését, akkor haragos, és ez a harag arra indítja őt, hogy helyreállítsa az Isten rendjét. Jóra indítja őt ez a harag. Egy másik eset a templomban történt, amikor bizonyos emberek, kereskedők a templom előterében, udvarán piacot rendeztek be. Ezzel kapcsolatban pedig ezt olvassuk: azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Mi indította Jézust haragra? A pénzimádat. Hogy bizonyos emberek semmit nem tartanak szentnek, még azt sem, hogy a templomban vannak, ahol az elsődleges és legfontosabb dolog, hogy Istennel kerüljünk kapcsolatba, hozzá kerüljünk közelebb, ezek az emberek csak nyerészkedni akartak. Jézus haragja itt is valami jóra indította őt. Megint csak arra, hogy helyreállítsa az Isten rendjét, hogy megtisztítsa a templomot. És most ebben az igében, amit hallhattunk az előbb, szintén erről van szó, hogy Jézus megharagszik, de most már nem ezekre a félpogány emberekre, fogalmazzunk így, mint a farizeusok meg a kereskedők, hanem a saját tanítványaira. Még őrájuk is tudott haragudni, mert nem tudtak meggyógyítani egy gyermeket. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: Uram, könyörülje fiamon, mert holdkóros és nagyon szenved. Gyakran esik a tűzbe, meg a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt: ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Nem halljuk a harag szót, de mindaz, ami Jézus szavaiból árad, az mégiscsak ez. Jézus elkeseredett miattuk, és haragos szavakban adott ennek hangot: meddig szenvedlek még titeket? Mi volt az ő haragjának oka? A hitetlenség, így olvassuk. Magyarul mind a három ige szakasz megtanít nekünk valamit: a gonoszság, a pénzimádat és a hitetlenség egyaránt bűn. Ugyanabba a kategóriába tartozik, Jézus ezért haragszik, de már most hozzáteszem, hogy Jézus haragja számunkra előnyös, hiszen őt mindig arra sarkalja, hogy helyrehozza azt, amit az ember elrontott. Hát nézzük meg, milyen hitetlenségről beszél Jézus. A tanítványaira nézve mondta, amit mondott, nem a kívülállókra. Miért mondta a tanítványainak, hogy hitetlenek? Hát először is érdemes tisztázni, hogy nem arra gondolt Jézus, hogy ezeknek az embereknek egyáltalán nincs hitük. Hát ha csak egyet lapozunk vissza a fejezetek sorában, a 16. fejezetig, akkor ott azt látjuk, hogy a tanítványok már tudták, hogy kicsoda Jézus. Ő megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hát ez a kifejezés, hogy az élő Isten fia, ez azt jelenti, hogy te vagy az Úr, te vagy a Krisztus, az pedig azt jelenti, hogy te vagy a megváltó. Magyarul Péter urának és megváltójának tartotta Jézust. Ez a többiekről is elmondható, még ha Péter is volt a szóvívő, aki elmondta ezeket a szavakat. Tehát a tanítványoknak volt hitük, ők már elkezdtek új életben járni, még akkor is, hogyha nagyon sok furcsasággal találkozunk velük kapcsolatban. Jézus pontosította később, hogy mire gondolt hitetlenség alatt. Amikor elment a tömeg, amikor már, ha nem is 4 szem közt, de 26 szem közt lehetett a tanítványaival, akkor elmondta, hogy mire gondol pontosan. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő így válaszolt, kis hitűségetek miatt. Magyarul ez is egyfajta hitetlenség, hogy volt hitük, de ez a hitük, ez nagyon alacsony szinten létezett. Honnan lehet ezt tudni? Honnan lehet tudni, hogy a tanítványok kis hitűsége okozta valóban a problémát, hogy ezért nem tudták meggyógyítani? Hát ha mi ott lettünk volna, mi sem tudtuk volna meggyógyítani, nem értünk az ördögűzéshez. De a tanítványok értettek hozzá. A 10. fejezet elején, tehát jóval korábban Jézus már felhatalmazta a tanítványokat mindenféle gyógyításra és az ördögűzésre is. Ha mégsem tudták ezt a feladatot ellátni, az azért volt, mert kis hitűek voltak. Egyszerűen nem hitték el, hogy Isten ereje, amihez ők Krisztus felhatalmazása által úgymond hozzáfértek, most fogalmazzunk ilyen furcsán, elegendő ahhoz, hogy ezt a nagyon súlyos beteget meggyógyítsa. Ezért voltak ők kis hitűek. És amikor azt látjuk, hogy Jézus így kifakadt, hogy meddig szenvedlek még titeket, az egy teljesen érthető kifakadás. Ugyanis ezek a tanítványok álltak hozzá a legközelebb. Elég régóta ott éltek vele együtt, hallottak mindent, láttak mindent, az összes gyógyítást. Hát ha valakinek hinnie kellett volna abban, hogy Jézus ereje mire elég, akkor azok éppen ők. Nem különös az, amikor Jézus emiatt kifakad. És akkor rögtön tegyünk is hozzá egy ószövetségi párhuzamot. Mert az ószövetségben is van hasonló eset. Gondoljunk Mózesre, a nagy hithősre, aki megállt az égő csipkebokor mellett, aki beszélgetett az Istennel, Isten megmondta neki, hogy mi lesz a te feladatod, hogy vissza kell menned Egyiptomba, beszélni a fáraóval, kivezetni az én népemet, és amikor Mózes ott a félelmét jelezte Istennek, hogy na de hát én mégis hogyan, akkor Isten rengeteg segítséget adott neki, rengeteget, jeleket, amik egyértelműen mutatják, hogy az Isten van vele, amit mindenkinek fel kell ismernie. Én leszek, aki segítek majd neked beszélni. És a végén mit olvasunk? Most azért csak menj, majd én segítségedre leszek a beszédben, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő azt felelte, kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen. Tehát amit Jézus a tanítványaival szemben tett, ez a fajta harag, ugyanezt látjuk Istennek az ószövetségi igékben tapasztalható történeteiben is. Tehát amikor egy tanítvány már előrébb járhatna a hitben, amikor a hite által sok mindent megtehetne, áldást hozhatna mások életére, de nem teszi, akkor ez Isten szemében haragot vált ki. Hát most nézzük meg egy pillanatra a saját hitetlenségünket. Nyilván nem látok bele senkinek a szívébe, de azért az a meggyőződésem, hogy akik eljárunk ide Isten tiszteletre, meg általában a gyülekezetbe, nem azért jövünk, mert itt kényelmesebbek a padok, mint otthon a székeink, vagy az ágyunk. Meg nem azért, mert itt olyan fantasztikus a fűtés. Azért jövünk, mert a Szent Háromság Istenben hiszünk, és az ő útján szeretnénk járni elkötelezetten. A többség szerintem biztos, hogy ezért van itt. Ugyanakkor a mi szemünkre is vetheti Jézus a kis hitűségünket. A mi hitünk is ingadozik. Ugye szoktuk mondani, amikor az orvosok egy ilyen szinusz ritmust néznek, az embert vizsgálva, hogy működnek ott a dolgok, hát a mi hitünk is felírható sokszor egy szinusz ritmussal. Vannak kilengései fönt, meg kilengései lent. Én még nem láttam olyan embert, akinek a hite stabil, egyenes vonalú módon, vagy akár még fölfelé is menne. Folyamatosan hullámzik a hitünk. És ez tisztán kivehető abból, ahogyan élünk. Hát a tanítványok nem tudtak gyógyítani. Ez volt a jele az ő kis hitűségüknek. A mi kis hitűségünknek más jelei vannak. Például az, hogy aggodalmaskodunk. Annyi minden miatt tudunk aggodalmaskodni. Mi lesz akkor, ha? És akkor mindenki helyettesítse be, amire gondol. Vagy sokszor békétlenkedünk. Az nem úgy van, stb. Keresem az ellentétet, ez is a kis hitűség jele. Vagy a tétlenkedés is a kis hitűség jele. Nem érzem, hogy nekem ezt tennem kellene, Isten, minthogyha nem mondaná olyan erőteljes, akkor nem teszem. Jézus minket is megfed hitetlenségünk miatt. És újra a jó hír, amikor Jézus haragszik, az őt mindig jóra serkenti, ebben az esetben arra, hogy a hitünket megerősítse. És erről fogunk most beszélni, a hitünknek a megerősítéséről. Nagyon fontos látni, hogy a hitnek több része van. Elsősorban azt mondhatjuk, hogy a hitnek van egy értelmi, meg egy érzelmi oldala. És ezt a kettőt külön-külön érdemes megvizsgálni. Hát kezdjük az értelmi résszel. A hit értelmi része azt jelenti, hogy tudom, mit tartalmaz a bibliai kijelentés, felfogom, és egyetértek vele. Amikor azt mondom, hogy hiszek, értelmi szempontból az ezt a fajta ismeretet és egyetértést jelenti. Hát ha visszatekintünk az időben a megelőző századoknak a kereszténységére, akkor azt látjuk, hogy abban az időben elsősorban a hitnek erre a részére helyezték a hangsúlyt. Hadd mondjak egy példát. Talán mindannyian ismerősen tekintünk az angol puritanizmusra. Az egy nagyon szép időszak volt az angolok életében. Az angol protestánsok, többnyire reformátusok megjelölésére szolgált ez a kifejezés. Nagyon tiszta életet élő emberek voltak. És talán az egyik leghíresebb képviselőjük, lelkipásztoruk Richard Baxter volt. És őt gyakran hozzák, mint a lelki pásztorságnak a mintaképe, aki naponta 7-8 családlátogatást végzett. Amikor ezt először olvastam, így teljesen el voltam hűlve, hogy hogy képes erre ez az ember. Aztán olvastam tovább, és kiderült, hogy miről szóltak ezek a családlátogatások. Nem is ő ment a családokhoz, hanem a családokat rendelte be a hivatalba egymás után megszabott időpontokra. Mindegyik családra körülbelül egy órát szánt, és nem igét olvastak, beszélgettek és imádkoztak, nem, hanem Baxter kikérdezte tőlük a Westminsteri kátét. Gyerekektől és felnőttektől egyaránt. Hát ha valaki már konfirmált, vagy itt volt valakinek a konfirmációján, az tudja, hogy azért az elég nagy stressz szokott lenni a konfirmálók számára, hogy nekem itt most válaszolnom kell kérdésekre, ott ráadásul egy nagyon komoly kátét kellett fejből tudni kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Hát lehet véleményünk erről, pláne, hogy ezt miért nevezik családlátogatásnak, de egy biztos, mint pozitívum, hogy ezek az emberek ismerték a Biblia tanítását. Ha szóba került a teremtés, Isten, ember, bűn, megváltás, megtérés, megszentelődés, örök élet, ezek az emberek képben voltak. Ha jött egy tévtanító és elkezdett valami mást mondani, akkor rögtön érezték, hogy itt valami baj van, talán még igéket is tudtak idézni, hogy azért és azért nincs így, ahogy mondod, mert a Bibliában az áll, hogy... Tehát a régebbi korok emberei nagy hangsúlyt helyeztek a hitnek erre az értelmi oldalára. Manapság pont az ellenkezőjét látjuk. Nagyon sok keresztény tulajdonképpen nincs képben azzal, hogy mit tanít a Biblia egy csomó dologról. Nem is foglalkoztatja annyira. Nagyon meglepő volt számomra, amikor a teológián így negyed-ötöd éves korunkban választani kellett egy témát, hogy miből írjuk a szakdolgozatunkat, akkor talán, ha ketten voltunk, akik kifejezetten egy teológiai témát választottak, tehát a hitünknek a tartalmában akartunk még jobban elmélyedni és arról írni, a legtöbben valamilyen egyháztörténeti témát vettek elő. És akkor ahhoz elolvastak valami könyvet, meg feljegyzéseket, és akkor kijegyzetelték, és ez lett az ő dolgozatuk. Ez nagyon meglepő, mert hát a jövő lelkipásztorainak elsősorban azzal kellene foglalkozni, hogy mit tanít a Biblia. És az a helyzet, hogy nem lelkészek körében is nagyon sokszor találkozom ezzel a jelenséggel, hogy vannak témák, amikről szívesen beszélgetünk, általában gyakorlati témák, amik az életünket befolyásolják. Ugye nagyon sok ilyen téma van, házasság, gyereknevelés, munka, szabadidő, gyász. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. De nagyon sokszor, amikor szóba kerülnek a Biblia tartalmi részei, amelyeknek az ismeretében ezek a gyakorlati témák is sokkal megfoghatóbbá válnának, és tudnánk, hogy mit mond Isten velük kapcsolatban, ezek már kevésbé vannak úgymond az érdeklődésünk homlokterében, háttérbe szorultak. Nagyon sok keresztény embert, ha megkérdeznénk, hogy egyáltalán hány könyve van a Bibliának, még arra sem tudna feltétlenül válaszolni. Vagy bekopognak a jehovisták, és azt mondják, hogy olyan, hogy Szent Háromság nincs is, hanem Jézus csak egy ember volt, vagy esetleg egy angyalszerűség, akkor erre is sokan nem tudnának mit mondani. Ez a fajta érdeklődés a háttérbe szorult. És amikor Jézus a hitünket akarja erősíteni ezen a téren, akkor nagyon fontos, hogy ezt fogadjuk el, hogy Isten ezt várja tőlünk, hogy erősödjünk meg. Magyarul legyen rendszeresebbé a bibliaolvasásunk. Vegyünk olyan hitmélyítő könyveket, amik feldolgoznak bizonyos témákat. Vegyünk részt olyan csendes napokon vagy előadásokon, amelyek szintén elmélyülnek egy-egy bibliai kérdésben. Térjünk át a hitnek az érzelmi oldalára. A hit érzelmi oldala azt jelenti, hogy személyes kapcsolatban állunk Istennel, és ez a személyes kapcsolat egyfajta boldogságot szerez nekünk. Megint kezdjük a régebbi korok hívőivel. Azt kell mondjam, hogy ezen a téren viszont nem muzsikáltak annyira jól a régebbi korok hívői. Nem fektettek sokszor akkora hangsúlyt a hit érzelmi oldalára. Ha most a hitvallásainkat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott szó van erről, és pozitív értelemben van szó erről. Ha például a már idézett Westminsteri KT-ra hadd utaljak vissza, ott rögtön az első kérdés a következő, mi az emberi végső és legfőbb célja? És a válasz, az ember végső és legfőbb célja, hogy dicsőítse Istent, és teljesen benne gyönyörködjék örökké. Hát ez egy csodálatos megfogalmazás, hogy teljesen benne gyönyörködjék örökké, ez a hit érzelmi oldalára utal. Sőt, ha valaki megnézi az angol szöveget, az még erőteljesebb, azt mondja, hogy enjoy him, tehát hogy élvezd őt, az Istent. Nyilván kiegészítjük, hogy a vele való kapcsolatot, de akkor is ez egy nagyon erőteljes megfogalmazás, hogy szükség van a hit érzelmi oldalára. Ugyanakkor a hétköznapokban ezt mégis, mintha elhanyagolták volna. Ha megnézzük a régebbi korok igehirdetéseit, még a nagy ébredések, nagy igehirdetőinek az igehirdetéseit, John Wesley vagy Jonathan Edwardsnak az igehirdetéseit, hát mai szemmel nézve ezek szárazak, rendkívül száraz igehirdetések. Valaki meghallgatta, és semmit nem érzett. Abszolút semmit. Ma ezt így mondanánk. Pedig ők már arra építettek, hogy az emberek mindent tudnak, csak meg kell mozgatni őket érzelmileg, hogy a szívük is ott legyen, és átadják Jézusnak. Tehát a régebbi korok ezt kevésbé tartották szem előtt. Manapság itt is az ellentétét látjuk. Tehát ugye az értelmi szempont az háttérbe szorult, az érzelmi szempont viszont előtérbe került. ahogy egyébként ez a világban is jellemző, nem csak a keresztények körében, egyre több minden szól az érzelmekről, és szinte csak az érzelmekről. Hát mondhatnék szélsőséges távoli példákat, amerikai mamut gyülekezeteket, ahol fél óra, de inkább egy óra koncert van, mielőtt elkezdődik maga az igehirdetés, és ennek mind az a célja, hogy az emberek így felpumpálják az érzéseiket, és azt mondják, hogy itt van Isten köztünk. De ezt a példát azért nem erőltetem, mert ez nem a mi kultúrkörünk, és ez nem a mi kísértésünk. Ugyanakkor ránk is jellemző, hogy egyre inkább az érzelmeink befolyása alá kerülünk a hit területén is. Ha jól érzem magam, akkor halleluja, Isten mindenek felett. Ha valami miatt lehangolt, szomorú vagyok, akkor pedig hol az Isten? Minthogyha ez ezen múlna, hogy éppen hogy érzem magam. Vagy amikor döntéseket kell hozni. Hát nagyon sok hívőnél, tényleg hívőnél látom azt, hogy látja, tudja, érti, egyetért vele, hogy mi van az igében, de amikor döntést kell hozni, akkor az érzelmeire hallgat. És amikor a kettő ellentétben van, akkor ez problémát okoz, de mégis az érzelmeire hallgat. Manapság egy ilyen világot élünk. Az értelem háttérbe szorul, az érzelmek pedig az előtérbe kerülnek. Hát mit tegyünk? Hát semmiképpen ne dobjuk ki az érzéseinket az ablakon. Nagyon fontos, hogy az Istennel való kapcsolatunkat érzelmi szinten is megéljük. Hát ez nem lehet tagadni, sőt, ebben meg kell erősíteni mindenkit. Ugyanakkor hadd mondjam azt, hogy értelem és érzelem kéz a kézben kell, hogy járjon. Nem szakadhat el a kettő egymástól. Hogyha valaki a hit érzelmi oldalát bálványozza, akkor először még csak egy-két dologban fog ellent mondani a Biblia tanításának. De később már szinte mindenben. És erre nagyon sok példát tudnék mondani. Szóval elsősorban az értelmi részével foglalkozunk, tanuljuk meg, hogy mit tanít a Biblia, és amikor tudjuk, hogy mit tanít a Biblia, akkor ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat imádságban folyamatosan. Szüntelen imádkozzatok. Olyan fontos ez a kifejezés Pál apostolnál. Nem azt mondja, hogy reggel, amikor felébredtetek, mondjátok el. Meg este, amikor lefekszetek, mondjátok el. Nem ezt mondja. Szüntelen imádkozzatok. Legyetek beszédes kapcsolatban az Istennel. Ahogyan férj és feleség úgymond végigbeszélgeti a napját, akár telefonon is, hogyha nincsenek együtt, ugyanígy szüntelen imádkozzatok. Amikor valakinek a hite megerősödik, értelmi és érzelmi oldalán egyaránt, akkor annak mindig jó gyümölcsei vannak. Hát Jézus egy képpel vall erről, bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Tehát a hitetek hegyeket mozgat. Ebben az esetben meg tudtátok volna gyógyítani ezt a gyermeket. És még mennyi mindent tudnátok tenni hit által? Mennyi embernek az életében jelenthetnétek áldást? És fogtok is majd áldást jelenteni. Hát ha a mi hitünk is megerősödik, annak nagyon jó hatása lesz a saját életünkben, a családunk életében, szomszédaink, a munkatársaink életében, és a gyülekezetünk életében is. Jézus erre akar ma bennünket bátorítani, és én is arra bátorítok mindenkit, hogy a tanítványokkal együtt imádkozzunk, akik egy másik evangéliumban odaálltak Jézus elé, és a következőt mondták neki, növeld a hitünket. Amen. Válaszoljunk Isten szavára, a 240. dicséretünk első-második versét énekeljük el. Köszönöm. Urunk Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, amikor mi is megszomorítunk téged, ahogyan a te tanítványaid is megszomorítottak, hiszen annyi mindent tanultunk már tőled, annyi áldásodat tapasztaltuk, annyi ige került már közel hozzánk, és mégis azt látjuk, hogy olyan sokszor a hitünk nagyon alacsonyan száll, és nem tudunk olyan életet élni, ami téged igazán dicsőítene. Köszönjük neked, Urunk, hogy te soha nem adott fel. Köszönjük, hogy te erős Isten vagy, aki elhatároztat, hogy bennünk új életet teremtesz, és amit elkezdtél, az be is fejezed. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a reménységgel tekinthetünk önmagunkra, és az összes hívő testvérünkre, hogy te munkálkodsz bennünk, elsősorban a mi hitünkben, hogy hozzád közelebb kerülhessünk, és veled igazán stabil és harmonikus szeretet kapcsolatban élhessünk. Kérünk, Urunk, hogy mozgass meg bennünket, hogy ebben mi is aktív részesek legyünk, hiszen nincs annál nagyobb öröm, mint amikor veled együtt munkálkodva haladhatunk a keskeny úton. Kérünk, Urunk, hogy végezd ezt a munkát, és használj bennünket áldásként mások életében is. Urunk, köszönjük a gyülekezetünket, szeretnénk eléd hozni annak minden tagját, azokat, akik tele vannak hálával, és azokat is, akiknek fájdalom az osztály része. Kérünk, Urunk, a gyászolóinkért, kérünk, Urunk, a betegeinkért, mindazokért, akik talán anyagi vagy más terheket hordoznak. És eléd hozzuk, Urunk, most azt a szomorú helyzetet is, ami tőlünk keletre tapasztalható, a háborút, annak mindenféle fájdalmával. Urunk, te tudod kibogozni, hogy mi miért történt, mi csak együtt érezni tudunk azokkal, akik belekerültek a bajba. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg a megoldást, és te segíts, hogy a lehetőségeinkhez mérten mi is hozzá tudjunk járulni a vigasztaláshoz és a felépítéshez. Köszönjük, Urunk, hogy te megbékéltettél minket önmagaddal. Kérünk, hogy az egymás közötti béke is tőled jöjjön. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.